Észak-amerikaiak. Az elvágyódás erői. Jack London, a vadon szava. Magam sem tudom, hányadszor veszem már kézbe a vadon szavát. Amikor először olvastam, kamaszkorom kóborló kedvű idejét éltem. Akkor még nem tudtam, mivel hatott rám Jack London könyve. Csak arra emlékszem, történetei közül ezt tetszett a legjobban. Mert Buck szenvedése, helytállása, sorsa olyan volt, mintha velem történt volna meg. Jack London ennek a kutyának alakját, jellemét teljesen emberformájúra szabta. Szerettem az állatokat, nekem is volt kutyám. Természetes, hogy azonosultam az erős, okos, szeretetre és hatalomra vágyó, nagyszerű kutyával, akinek belső, érzelmi és értelmi életét Jack London annyi megértéssel, beleéléssel, egyúttal a maga individualista, szabad versenyben hívő eszméivel megtöltve ábrázolta. Szegény családban születtem, sanyarú vidéken, a homokos alföld szélén nőttem föl. Semmi reményem nem volt az igazi életre, boldogságra, csak az, amit ennek a kutyának a pályája sugalt. A kemény törekvés hite, az, hogy egészen mélyről is eljuthatok céljaimig, ha kitartó leszek. Buck története elsősorban a jellememre hatott. Az Egyesült Államok déli vidékein fölnőtt és elkényelmesedett kutya meg tudott változni, hozzá tudott szokni az alaszkai hideghez, a fütykös és az agyar törvényéhez, és közben a legerősebb, legravaszabb kutya lett, gazdája büszkesége. Jack London erkölcsi eszménye azonban éppen az, hogy a kutyában mindezeknek a harcias, önelégül tulajdonságoknak a közösségvágyat, a szeretetet adja társul. Buck vágyik a többi kutya után, és nagyon mindenek fölött szereti gazdáját, Thorntont. A regény döntő pillanata éppen ezzel a hozzá hasonlóan kemény, de csupa szeretett emberrel való találkozás, életre szóló kapcsolat, összetartozás. Jack London ebben a mozzanatban már nem is a szeretet, szinte a szerelem meghatározását adja, amikor Buck gazdája iránti odaadásáról ír. Régi gazdáihoz csak a féle méltóságteljes, előkelő barátság fűzte. De a szeretet, amely lázas és éget, amely imádat és őrület, az csak John Thornton ébresztette föl benne. Azonban van ennél egy még erősebb kötelék is. Míg gazdája társaival a távoli északon mossa az aranyat, Buck az esti tűznél heverészve meghall, megérez valami különös vonzást, a múltét, a vadonét, a határtalan tájakét. Olyan ez a vonzás, mint a hang volna, s Buck egy alkalommal, amikor messze elkóborol a táborból, csak ugyan meg is hallja egy nőstény farkas üvöltését. S ebben ráismer a titokzatos, mindennél ősibb hívásra. Napokig együtt vadászik csavarok farkastársával, de aztán visszahajtja a szeretet érzése Thorntonhoz. Amikor azonban gazdáját megölik az indiánok, semmi sem áll többé útjában. Elmegy az élettelen táborból, legyőzi a falka vezérét, attól kezdve ő lesz, aki a farkasok élén a zsákmány után vágtat. Buck tehát visszatér a civilizációból a vadságba, a vadonba. Jack London ezzel értésünkre adja, hogy ősi természetünk elvesztése, a paradicsomból való kiüzetésünk, egész emberi létünk értelmének veszélyeztetése. Az ember a természet része. Nem szabad teljesen elszakadni tőle. Ezt a Jack Londoni üzenetet ma még fontosabbnak érzem, mint kamaszkoromban. A civilizáció szélsőségei ma jobban fenyegetnek természetes környezetünk fokozatos elpusztításával, mint 30-50 évvel ezelőtt. Ezért visszatérő olvasmányom a vadon szava. A titokzatos hívást, amelyről szól, én is jól ismerem. Gyerekkoromban, ha megálltam este valamelyik domb csúcsán, tisztán hallottam a hívó hangot, és alig tudtam hazamenni, el akartam indulni a vége érhetetlen alföldi messzeségbe. Csak hogy én akkor nem tudtam, miről van szó. Jack London megnevezett, napvilágra segített valamit a természetemben, amitől azóta is egyre jobban hallom azt az ősvilági szót, amelynek Buck, a kutya, végül engedelmeskedett. Bennem azonban csak az elvágyódás erőit szabadítja föl. Az egymásra fényképezés miértje? William Faulkner, a vadpálmák, Graham Greene, A szakítás. Mire jó? Vagyis mi a megírás és sugallás előnye, ha egy történetet kettőnek láttatunk, ha egy filmkockára még egy fölvételt rákattintunk? Az angol Graham Greene már válaszolt erre a kérdésre, a szakításban. Talán ő is arra gondolt, amire Faulkner, hogy a hit kérdése a mi világunkban olyan valószerűtlen, többfelől kell rávilágítanunk. Lehet, hogy nem hinnénk el a vallástalanul felnőtt asszony megtérését, ha csak ő mondaná el, miként fogadta meg Istennek, hogyha megmenti szerelmesét a halálos bontba becsapódásától, örökre lemond róla, soha semmilyen módon nem érintkezik vele. Az áldozat ősi, mágikus megjelenése a 20. század Angliájában teljesen fölfoghatatlan az életben maradt férfi számára, s csak Green kompozíciós beavatkozása valóban tökéletes. Mikor csak a nő halála után a naplójából kap magyarázatot a szakításra, az már nem egy hétköznapi szerelmi történet, hanem misztérium játék, melyet vagy értékel az olvasó, vagy nem. Hatása alól nem vonhatja ki magát. Mindegy, mit gondol az emberiség történetét kezdetektől végigkísérő ember vagy állatáldozat hozatalaktusáról, történetiségét kénytelen elfogadni. Bendrix is így van vele, a napló már végrendelet. És igaz, ő nem tér meg. Éppen kettejük kontrasztjában válik igazán kézzel foghatóvá, amit Green mondani akar. Mit szerez bennem legjobban? Ha hinnék benned, akkor talán hinnem kellene abban is, hogy a lelkem halhatatlan. De vajon a halhatatlan lelket szereted bennem? Valóban látod a lelket a bőröm alatt? Még egy Isten sem szerethet olyasmit, ami nem létezik. Nem szeretheti, amit sosem lát. Sara az asszony tépelődik így naplójában, hit és kétely között. S ez éppen a modern hit, s Green ezt akarja Bendrix elé tárni. Ezzel az ő hitetlenségét szinte fizikailag is semmivé tenni. Mikor az asszonnyal már nem vitatkozhatott. Faulkner regénye azonban valóban két történet, csak éppen nem folyamatos. A feleségét akaratlanul megölő orvos és a vajúdó nőt árvízből kimentő néger fegyenc elbeszélésének fejezetei egymást váltják. És nála nem is hit, nem hit, hanem halál és új élet az ellentét, amely végsőkig feszíti a mondani való hatását. De vajon hit és tagadás, pusztulás és megmaradás annyira távol esne egymástól? A fekete bőrű fegyenc ugyan nem azért használja föl a Mississippi árvizét a szökésre, hogy egy gyereket a világra segítsen. Inkább magát kellene megmentenie. De aztán fölismeri, hogy mire rendelte a sors, és ő minden egyebet félretéve ennek engedelmeskedik. Hisz a feladatában. Wilburn a bányaorvos, ki nem fejezte be tanulmányait, rákényszerül, hogy a művi vetélést elvégezze. Nem volt állása, hiába talpalt utána. Charlotte meg nem akarta, hogy a gyerek menhelyen nőjön föl. Így tört meg az ellenállása. És nem sikerült, és Charlotte kómába esett, meghalt. Nem tudtak többé egy szót sem váltani egymással. Faulkner azonban, mint Dostojevski, tudja, nem csoda, hogy annyira emlékeztet a nagy orosz íróra, hogy ez bűn. Vannak törvények, határok. Még a házasságtörésben, a bujálkodásban, a magzatelhajtásban, a bűnben is. És a szerelemben, a szenvedélyben, a tragédiában, aminél több már nem juthat ki az embernek. Mert akkor már Istenné kellene lennie, aki hasonlóképpen végig szenvedett mindent, amit csak a sátánnak tudnia adatott. Wilbur nem szökik meg, vállalja a börtönt. Erkölcsi lény marad a bűnben. Itt emelkedik föl a két egymásra fényképezett eseménysor a legfőbb értelméig. A fekete szökött fegyenc is börtönbe megy, de előbb partra teszi a megmentett szülőnőt a kicsijével együtt. Wilbur után nem marad semmi. Ezt a semmit csak Faulkner tehette olyan gazdaggá, ahogy a feleséggyilkos történetét befejezi. Remélem, hogy nem csak magamra gondolok. Vegyünk akárkit, erre gondolt, emlékezve rá a testre, a széles csípőkre, a kezekre, melyek úgy szerettek valamin babrálni, valamit alakítani, valamit alkotni. Oly csekénynek, oly szerény kívánságnak látszott. Csak ennyit kérni, semmi mást. Ha vesszük az öreg vánszorgást, a sír felé, az ősöreg elszáradt, elaszott vereségre ítélt kapaszkodást, nem is a vereségbe, hanem csak a puszta ős megszokásba. Elfogadni még a vereséget, csak hogy megengedtessék belekapaszkodni a megszokásba, ziháló tüdőkbe, az elcsigázott zsigerekbe, melyek már képtelenek minden gyönyörre. Mégis ez volna az igazi egzisztencialista regény, nagyobb, mint amilyet Sartre, Camus vagy Beckett valaha is írt. Szegény fiú története a gazdag lánnyal. Scott Fitzgerald, a Nagy Gatsby. Voltaképpen csak azt szeretném elmondani, miért szeretem a Nagy Gatsbyt, magamat is faggatva, mert én se tudom pontosan az igazi okot. Tény, hogy nem először olvasom, nem is utoljára, mindig kíváncsian gondolok rá. Sok részlete úgy él bennem, mintha vers volna, a szöveg részletességével. A Nagy Gatsbynek van valami titka, mint ahogy bizonyos zenéknek van. Biztosan a művészi teli találat titka ez, mert a Nagy Gatsby remek könyv, mondhatnám, tökéletes regény. De maradjunk a zenei hasonlatnál. A Nagy Gatsby szól, nagyon szépen szól, zenél, végig zenél a történet. És végig csupa kép. Van ebben a regényben két olyan vízió, amit sose lehet elfelejteni. Olyan, mintha magunk láttuk volna, hiszen itt a vízió szó csak a művészi kép lefegyverző erejét jelenti. Az egyik ilyen valódi Fitzgerald festményen, de nyugodtan mondhatnám versnek is, a két hősnő jelenik meg egy szellős nyári délutánon. És most átadom a szót Fitzgeraldnak. A teremszerű szobában csak egy óriás pamlag állt szilárdan, rajta két fiatal nő lebegett, mintha a pamlakhoz kötött léggömbök lennének. Mindketten fehér ruhában voltak, s ruhájuk úgy fodrozódott és szárnyalt, mintha most szálltak volna vissza a házban tett rövid repülés után. Emlékszem, hogy néhány pillanatig csak álltam, s figyeltem a függönyök élénk csapkodását és a képek panaszos sóhaját a falon. Ekkor Tom hangosan becsapta a szoba hátsó felén lévő ablakokat. A légvonat megszűnt, a függönyök, a szőnyegek és a két fiatal nő lassan visszaereszkedett a földre. A másik kép a regényt végigkísérő látvány. A New York felé vezető útmenti salakvölgy, mely fölött egy óriási, régi, megfakult szemüvegreklám nézi a történet szereplőit. Hogy is lehetne a túliparosodott embervilágát jobban jelképezni, mint ezzel a sivár, mesterségesen létrehozott tájjal? Gatsby és ellenfele Tom mindig beleütköznek ebbe a salaksivatagba, a déli bábként égen lebegő szemekbe. Nem bújhatunk el előle, ahogyan a sorsunk elől sem. A titok tehát eddig a mondatok zenéje és a képek ereje, kikerülhetetlensége. Erre a kettőre épül rá a mese. A szegény fiú története a gazdag lánnyal. Mert Gatsbynek ez a tragédiája. Beleszeret Daisybe, a nagyon gazdag lányba, és hiába szerez ő is óriási vagyont, meg kell tanulnia, hogy a gazdagok mások, mint mi, szegények. Igen, Gatsby a lehetetlenségre vállalkozik, mikor a gazdag Daisyt vissza akarja szerezni a még gazdagabb Tomtól. Éppen romantikus álmai miatt sokkal gyöngébb, mint ők. Nekik nincs vesztenivalójuk. Ők a földön járó realisták, az eszmény és kockázat nélküliek. Két világ ez, de Gatsby nem akarja elfogadni a tényeket. Ez a megrendítő, a legvonzóbb benne. Ezért szeretem. A Don Quixotizmusáért, a Dulcineáért való oldhatatlan vágyáért, haláláért. Mert amikor a két világ összecsap, természetesen Gatsbynek kell elpusztulnia. Mit elpusztulnia? Eltűnnie, semmivé válnia, mintha soha nem is létezett volna. Azon a New York előtti salaksivatagon nincs létjogosultsága semmiféle romantikának, szerelemnek, álmodozásnak vagy szépségnek. Az álmodozást a két óriási reklámszemüveg helyettesíti. Egy egész világ nézi rajta önmagát, a győztes Tom és Daisyék világa. Gatsby 100 és 100 zabáló, viszkit vedelő vendége közül egyetlen egy sem megy el a temetésére. Óriási villája, fényűző parkja elhagyatottan áll. Istenem, gondolom, micsoda finom gúny azt mondani, Nagy Gatsby, mikor szegény Gatsbyt kéne mondani. Forradalom az elmegyógyintézetben. Ken Casey, száll a kakukk fészkére. Nem hiszem, hogy volna bárki, aki ilyen vagy olyan mértékben ne önmagát keresni olvasmányaiban. Őszintén szólva, miért érdekelni az embert egy vagy több másik ember története, hanem a példa kedvéért? Abban, ami a főhőssel történik, választ szeretnénk kapni arra a jóval életbevágóbb, tehát minden regénynél és novellánál izgatóbb kérdésre, hogy ott, ilyen helyzetben mi történhet velem. Vagyis, van-e reményem céljaim elérésére? Győzhetek-e ellenfeleimmel szemben, akik persze mindig gonosz, csúnya emberek, vagy sem? Számomra így aztán minden elolvasott regény egy-egy botra tűzött kalap, amit az ember az ajtónyilásba dug, vagy a mellvéd mög fölé nyújt, hogy megtudja, lelövik-e a másik oldalról. Megvallom, én jobban szeretem azokat az eseteket, amikor az embert nem lövik le, legalábbis nem mindjárt lövik le. Azt szeretem egy regényben, ha a főhősnek vagy hősöknek van módjuk harcolni. Azon izgulok leginkább, ha a papírlapon viaskodó emberem helyzete nem eleve reménytelen, ha nem tartja föl a kezét mindjárt az első oldalon, hogy aztán a 250-ig azt csináljanak vele ellenségei, amit akarnak. Még ha ez az ellenség maga a sors, akkor se újongok a rögtön feladott küzdelemnek. Pontosan ezért helyezem az amerikai Ken Casey Száll a kakukk fészkére című regényét a magam egyéni ranglistáján sok más, kitűnő 20. századi szerző művei elé. Ezt a könyvet egyetlen éjszaka kell elolvasni. Én legalábbis így jártam vele, s amint hallom, jó néhány barátom, ismerősöm is. Abban az elmegyógyintézetben ugyanis, ahol ez a történet játszódik, az első pillanatra teljesen reménytelen helyzetűnek látszanak a betegek. A főnöknő, a csillogóan-billogóan berendezett intézet diktátora és emberei visszataszító képmutatással akadályozzák meg, hogy bárki meggyógyuljon. Az üzem, ahogyan a történetet elmesélő félindián az elnyomás módszerét nevezi, tökéletesen működik. A főnöknő győzelme véglegesnek rémlik, amikor megjelenik egy új ápolt, McMurphy, és ettől kezdve minden megváltozik. Sokan látták a Murphy háborúja című angol filmet. A két hős nem csak nevében, jellemében is hasonlít egymáshoz. A regénybeli McMurphy is habókos egy kicsit, ráadásul egészen közönséges átlagtípus, nagyhangú, vöröses arcú, kártyás, nőcsábász, vándormunkás. Az író szerint McMurphy csak azért nem lett az üzem engedelmes bábja, mert annyit csavargott, annyira nem élt rendes életet soha, hogy egyszerűen nem kerülhetett az üzem fogaskerekei közé. A lényeg az, hogy ez a közönséges, de jó humorú alak az első naptól kezdve szemtelen és szellemes módon fölveszi a harcot a félelmetes főnöknővel és verőlegényeivel, a három négerrel. És ezek a napról napra bekövetkező csalafinta, igazi McMurphy-s összecsapások az üzemmel hihetetlenül izgalmas mérkőzésé teszik Ken Casey regényét. Mert lehet, hogy némely olvasót visszariaszt egy elmegyógyintézet leverő világa. Ettől azonban a Száll a kakukk fészkére esetében nem kell félni. Ken Casey félindiánja groteszk, humoros, szinte mókázó módon vállalja sokféle eszközzel folyó küzdelmét, hogy társainak visszaadja emberi méltóságát. Egyik szemem sír, a másik nevet, míg ennek az igazi, köznapi hősnek a viccelődő elszántságát megcsodálom. Ken Casey az egész amerikai civilizáció eltévejedését mutatja be az elmegyógyintézet példáján. Ezért szurkolok véges végig McMurphynek, aki úgy veszt, hogy az a teljes diadallal egyenlő. Az is megtörténik, ami nem történhet meg. Erskine Caldwell az otthon közelében, a nyár utolsó éjszakája. Újabb regényei nem mutatják Caldwellt jobb írónak, mint korábbi, részben nálunk is ismert könyvei alapján gondoljuk. Sőt, mintha eddigi erényeiből is veszített volna. Az otthon közelében, a nyár utolsó éjszakája közül, főleg az előbbi a bizonyság erre. Ebben a niger kérdésről írt történetben alig találunk egyebet rutinnál, szinte már ponyvaszerű sablonoknál. A figurák kiábrándítóan szimplák, rég elhasznált irodalmi szabványok. Hannikat a főhős kissé pipogya, de jószívű, Mabel a jómodú feleség korlátolt, erőszakos és született fajgyűlölő, más tulajdonságot nem is látunk belőle. Clyde Heflin, a sheriff helyettese olyan tömény kivonata a szadista négergyilkosnak, hogy bármelyik rémregénybe beleillene. Talán csak Josin, Hannikat néger szerelme árnyaltabb és igazán meggyőző, saját egyéniségű lény. Caldwell itt sokkal inkább állásfoglalásával válik fontossá. A drámát, melyet Hannikat feleségének fai fölháborodása indít el, ha túl látványosan is, de hű képet ad az amerikai kisvárosok elmaradott gondolkozásáról, törvénytelenségeiről, emberi kiszolgáltatottságáról. Elnagyolt munka, mégis van benne néhány teli találat. Mabel a feleség együtt találja Hannikatot Josinnal, a néger lánnyal. Az undor, a gátlástalan dű, mely a mesztelen lány láttán elfogja, ijesztően valóságosá teszi az európai ember számára is az amerikai fai felsőbbrendűség megszállottjainak neurózisát. Caldwell azt akarja bizonyítani, hogy a fejlődés elől még a legeldugottabb vidékek sem térhetnek ki. Könyvének egy teljesen ártatlan néger halála árán megnyugtató befejezést ad. A városban fölébred az emberek lelkiismerete. De ahogyan néger hősének meggyilkolását premier plánba állítja, a leütött áldozat attól hal meg, hogy a sheriff helyettes a szájába gyömöszöli heregolyóit, annak van valamilyen furcsa, perverz jellege. Még határozottabbá válik ez a viszolygás, mikor az egy évvel később, 1963-ban megjelent, a nyár utolsó éjszakájában hasonló jelenetbe ütközünk. A könyv távirati összefoglalása minden kommentárt fölöslegessé tesz. Egy titkárnő szerelmi vallomást tesz főnökének, az viszonozza a váratlan érzelmeket, és még aznap éjjel mindketten meghalnak. A lányt főnöke autójában megfojtja és megerőszakolja egy szökött fegyenc, a férfit dzsines üveggel agyoncsapja a felesége. Közben nyári zivatar, meglátogatunk egy városszéli bordélyházat, mely valóságos férfi paradicsom. Mit akart itt Caldwell? Modern Rómeó és Júlia történetet? Lehetséges. Minden esetre két új könyve közül ez dolgozta ki gondosabban. Az atmoszféra ebben meggyőzőbb, s talán a harsány hatásvadászat is kisebb. Igaz viszont, hogy ezt majdnem tönkreteszi a folytonos, zárójeles mondókákkal. Az eseményeket oldalakra terjedő monológokkal szakítja meg, és csak úgy szórja a modorosságot, közhelyeket. A nyár utolsó éjszakájában is van néhány olyan oldal, mely Caldwell szerencsésebb kezéről tanúskodik. Ingraham, a könyv hőse, hajnal három felé irodája ablakából nézi a parkolóhely betonján fekvő szerelme holttestét. A rendőrséget várja, és eközben elolvassa a lány noteszlapokra írt szerelmes levelét. Ez a nő utolsó üzenete, negyed órával a halála előtt írta. Szívem, ma van életem legboldogabb napja. Kedélyes, kedves képek Amerikáról. John Steinbeck, Csatangolások Charlie-val. Mindig nagyon szerettem Steinbeck regényeit, elbeszéléseit, darabjait. Azt hiszem, még most is szeretem az Érika gyümölcsöt, a kedves csirkefogókat, a vörös pónit, a lement a holdat, vagy az egerek és embereket. Új könyvével nem tudok kibékülni. A Csatangolások Charlie-val nem teli találat. Steinbecknek minden lehetősége megvan rá, hogy életművét egy egészen személyes, szinte lírai útirajzzal kerekítse ki. Mégsem él ezekkel a lehetőségekkel. Öreg íróróka, ismer minden receptet, fogást, látszólag föl is használja tapasztalatait, humorát, bensőséges hangját. Semmit sem bíz a véletlenre, mestermódjára adagolja a szavakat, és valami elüti a sikertől. Valamit rosszul csinál. De mit, amikor olyan jól elrendezi az utazást? Összkomfortos teherautóját maga vezeti, kísérőül öreg, értelmes francia neveltetésű kutyáját ülteti a kocsiba, és ráadásul végig csatangolja úgy szólván az Egyesült Államok egész területét. Nem választhatott volna jobb témát, módszert, hiszen valóságnak és élménynek, új ismeretszerzésnek és a jellegzetesen steinbecki füstölgésnek ilyen közelítésére aligha teremtetett volna jobb alkalmat. Arra számítottam, amire ilyen szabású író esetében föl is lehettem készülve, hogy nagy szembesítésnek leszek tanulja, leszámolásnak, melyben a 30-as évek Amerikáját ismerő Steinbeck kíméletlenül lerántja a leplet a 60-as évek Amerikájáról. Az elnökgyilkosság, a vietnámi háború, a faji feszültségek, a mindennapi fegyveres erőszak, a környezetrombolás Amerikájáról. Steinbecknek azonban esze ágában sem volt ilyesmi. Sőt, homlokegyenest más lehetett a szándéka. Kedélyes, kedves képet akart rajzolni szeretett hazájáról. Tiszteletre méltó igyekezett, de amikor szeretetünk tárgya minden csak éppen nem bűbájos és vonzó, szükségképpen kudarcra van ítélve. A könyv fokról fokra valamiféle rejtett, steinbecki finomságokkal álcázott, védelmező, támogató irattá válik, úgyhogy amikor a jó öreg, keménykötésű legények Texasáról szóló valóságos dicshimnuszt olvasom, egy pillanatig nem is tudom, én ismerem-e rosszul Dallas hírhet szellemét, vagy a kitűnő író. Ha valaki őzikének szeretné mutatni a sakált, természetes, hogy nem sok mondani valója van az utóbbiról. Így aztán ebből az úti könyvből többet tudok meg Steinbeck érzékeny, betegeskedő kutyájáról, mint Amerikáról. Ezer és ezer kilométeren át húzza szerzőnk a kíváncsiság hálóját az államok különféle tájain és vizein át, és alig akad benne zsákmány. Vagy ami akad, gondosan visszadobja az elhallgatás hullámaiba, mielőtt megmutatná. Valóban olyan volna az Egyesült Államok, amilyennek Steinbeck látja. Továbbra is lendületesen fejlődő országnak, ahol persze vannak kisebb-nagyobb bajok, bökkenők. Nem hiszek a szelíd, derűs, kutya és emberbarát Steinbecknek. Többet tudunk ma már Amerikáról, hogy elhihetnénk. És nem hinni egy hiteles szavú írónak, akit ráadásul szeretek. Rossz. Folytogató érzés. Hemingway Párizsban. Ernest Hemingway, Vándorünnep. Furcsa, zavarba ejtő írás Hemingway könyve a Vándorünnep. Nehezen barátkozom meg vele. A kezdő, a 20 éves Hemingway párizsi éveiről van itt szó, de bármennyi rokon szenvet, megértést, sőt bölcsességet önt is ezekbe a nosztalgikus emlékezésekbe a sokat tapasztalt író, valami hiányzik a Párizs iránti odaadásából. Hiányzik a természetes föloldódás, elengedettség, a föntartás nélküli szeretet. Olyannyira, hogy igazában én se tudok belefeledkezni annak az amerikai fiatalembernek az élményeibe és főként gondolataiba, aki az 1920-as években a Szent Mihály téri, nem úti, kávéházban naponta megírt egy-egy bekezdést a novellájából, miközben a felesége otthon fázott a gyerekével. Talán nem is Hemingway szívével és írni tudásával van itt baj. Sőt, ilyen tekintetben tulajdonképpen meg is lehetnénk elégedve. Sokkal inkább a Hemingway magatartás és módszer kedvetlenít el. Itt ugyanis jobban beleütközöm stílusának és gondolkodásának korlátaiba, mint korábbi műveiben. Naponta szorgalmasan eljár a múzeumokba, naponta megnézi a Luxemburg Múzeum Cézanne képeit, Dostojevszkijt olvas. Általában sokat olvas, rendszeres könyvtárlátogató. De mit mond Cézanne-ról, illetve mit mond neki a nagy festő? Nagyon sokat tanultam tőle, de nem volt elég világos hozzá a fejem, hogy ezt bárkinek is elmagyarázzam. Amellett titok is volt. Valami olyasmit tanultam Cézanne-tól, hogy egyszerű, igaz mondatokkal kell megfelelő távolságra írni egymástól, amitől a történetek megkapják azt a dimenziót, amit az ember beléjük szeretne vetíteni. Dostojevszkij se jár sokkal jobban. Mindig csodálkoztam Dostojevszkijen. Hogy írhat valaki ilyen rosszul, ilyen hihetetlenül rosszul, miközben olyan mély érzelmi hatást tesz az emberre? Egyszer útközben, mikor kifogytunk a könyvekből, nálam volt a bűn és bűnhődés, de képtelen voltam újra elolvasni. Nyilvánvaló, hogy mind Cézanne, mind Dostojevszkij alapvetően nagy hatással van Hemingwayre. Igen, sokra is tartja mindkettőjüket. Az oroszok Gogoltól, Turgenyeven, Tolstojon, Dostojevszkijen át, Csehovig itt Európában válnak a kedvenceivé. Éjszaka abban a másik világban élhetett az ember, melyet az orosz írók nyitottak meg számára. Először jöttek az oroszok, aztán mások, de hosszú ideig csak az oroszok jöttek. Jelentőségükre azonban alig tud újat mondani. Párizsal is így van, és azokkal a barátaival, ismerőseivel is, akikkel Párizsban összeakad. pedig van közöttük néhány nagyság, Ezra Pound, Joyce, Scott Fitzgerald. Irántuk is nagy tisztelettel viseltetik, szereti is őket. Joyce-szal ugyancsak néhányszor találkozik, Pound műtermébe viszont gyakran ellátogat, hogy a többi között a japán fa metszetekkel ismerkedjen, vagy boxolni tanítsa Poundot. De az igazi barát Fitzgerald. Kevesen gondolnánk, hogy Hemingway és Fitzgerald barátok lehettek. Művészetükben ennek semmi nyoma. Pedig így volt. Nem csoda, hogy Hemingway könyve legjobb, legszebb fejezeteit róla, a nálunk is ismerté vált regény, a Nagy Gatsby szerzőjéről írta. Ez a rész a kitűnő Hemingwayt mutatja. Tömör, reális, okos, együttérző, szeretetteljes egyszerre. Olyan, ami ennek az egész könyvnek kellene lennie. Fitzgerald tragikus, elveszett ember. Iszik, a felesége idegbeteg és féltékeny a férje írásaira. Hemingway már az első találkozásukkor észreveszi rajta az elfogyasztott pezsgő félelmes hatását. A szeme előtt válik valóságos sáppat, csontos halál fejét Fitzgerald arca. Sose felejtheti el a látomást. Megszereti Fitzgeraldot, bár még nem is tudja, milyen író, akkor még nem olvasta Nagy Gatsbyt. Mindenben segíteni akar rajta, minden gyarlóságát elnézi, legintimebb ügyeiben is. Fitzgeraldnak nemi kisebbségi komplexuma van a feleségével szemben. Igyekszik bátorságot önteni a barátjába. Aztán elolvassa Nagy Gatsbyt. Kiderül, hogy Fitzgerald nagyon jó író. Odaadása még inkább növekszik. De Fitzgeraldot nem lehet megmenteni házassága és alkoholizmusa végzetes helyzetéből. A Fitzgeraldról szóló három résszel tulajdonképpen be is fejeződnek a párizsi emlékezések. Eközben ragyogó, kemény és mélyen emberi, tehát nagyon emlékezetes oldalakat olvashatunk, igazi Hemingway prózát. Az utolsó fejezet idején, 1925-ben és 1926-ban Hemingwayék már többet tartózkodnak a forralbergi hegyekben, mint Párizsban. Hemingway itt egy nagyméretű lavinakatasztrófa kegyetlen élményével gazdagodik. Párizs vonzása azonban végtelen. Mindig visszatérünk hozzá, nem számít, kik vagyunk, vagy mit változtak a dolgok, illetve milyen nehézségek vagy könnyebbségek következtek be. Párizs sose marad adósunk, mindig visszafizeti, amit adunk neki. Ezek a sorok mutatják a legközvetlenebbül, mit akart Hemingway. A háláját szerette volna leróni egy város iránt, mely összenőtt azzal a korral, amikor még nagyon szegény és nagyon boldog volt. Öröm és gyász. Ernest Hemingway, Szigetek az áramlatban. Hemingwayt mindig a legszemélyesebb élményemként olvastam. Amikor meghalt, olyan nagy megrázkódtatást és veszteséget éreztem, hogy verset kellett írnom róla. A vers így kezdődik. Olyan voltál, mint mikor megérkezik a nyár, meredek homlokán a nappal. Hemingwayben én valami nagyon emberit érzek, és valami nagyon kegyetlent, föloldhatatlanul sötét életérzést. Ez a kettőség döbbent meg mostani hátramaradt regényében is. A háromrészes könyv igazi humanista és kíméletlen Hemingwayt mutat újra, akit szeretek, akivel együtt szenvedek és pusztulok el. Teljesen érthető, hogy Hemingway miért nem adta ki kezéből ezeket az írásokat. Nagyon sok bennük a fölösleges, az érdektelenül hosszú párbeszéd. Különösen a második részben, amelynek Kuba a címe. Azt hiszem, ha még lett volna rá ideje, ezt a részt annyira meghúzza, hogy talán be is olvasztja az első és a harmadik részbe, mert azok ráadásul témájuknál fogva is kitűnőek, és pejva is sokkal kevesebb akad bennük. Számomra a legsúlyosabb rész az első, a Bimini. Thomas Hudson festő egy ilyen nevű szigeten dolgozik Kuba közelében. Magányos ember, akárcsak megteremtője, modellje, Hemingway. Feleségeitől elvált, sajnálja őket, de tudja, hogy nem tehetett másként. Megmaradt viszont három fia. Velük eltöltett nyaranként egy-két hónapot. Aztán újra jöhet a magányosság, amit csak munkával, ivással lehet kibírni. A gyerekek megérkeznek, csodálatos halászatokat rendeznek együtt, egy hónap múlva elbúcsúznak apjuktól, és Thomas Hudson megnyugodva dolgozna tovább. De akkor az olvasónak át kell szenvednie azt a bizonyos Hemingway kegyetlenséget. Távirat érkezik. Thomas Hudson két legkedvesebb fia anyjával együtt autószerencsétlenség következtében meghalt. A második részben Hudson már a második világháború magánharcosa. Egy kis hajóval végez megfigyeléseket a Kuba körüli vizeken. Megfáradt ember, sokat iszik, és próbál gondolkozni, hogy voltaképpen miért is harcol a német tenger alatt járók ellen. És a harmadik részben kibontakozik ennek a tétova, szikkadt férfinak a szívós, tántoríthatatlan harci ereje. Kis hajóján társaival együtt egy német tenger alatt járó legénységét üldözi. Mindig tudja, mit kell tennie, mert az ellenség fejével is képes gondolkozni, és a maga engesztelhetetlen gyűlöletét is fáradhatatlan energiává formálja. Pedig már nincs mögötte semmi élet. Évek óta nem fest, és életben maradt harmadik fia is meghalt időközben. Csak a kitartása tartja életben valami különös gravitációs erő, mely mindig a helyes ügy mellé állította Hemingwayt. Ez a sajátos amerikai író nem ismer kíméletet, föloldást. Most is ez történik. A németeket megsemmisítik, az amerikaiak egyetlen főnyi veszteséget szenvednek. De az Thomas Hudson, a hajó kapitánya. Nem meghalni nehéz, hanem megöregedni. John Updike, szegényházi vásár, a farm. Updike-ot a Kentaur olvasása óta szeretem. De talán még nagyobb hatással volt rám a Nyúlcipő című regénye. Updike költő, akinek a részletek mindig ugyanannyit jelentenek, mint a gondolatok vagy a történetek. Ezekkel az erényeivel ragad magával, e két öregekről szóló kis regényével is. Mert nem meghalni nehéz, nem az egy pillanat alatt bekövetkező megszűnés az ember nagy kérdése, hanem az öregség, amellyel a hosszú élet adományáért fizetünk. A szegényházi vásárban Updike pontosan az ellenkezőjét írta meg a régen ismert és ma is divatos helyzetnek. Az ő öregjeit éppen hogy nem akarja elnyomni a fiatal intézeti igazgató. Connor mindent elkövet, hogy az idős nők és férfiak halál előtti búcsúéveit természetessé, emberivé tegye. Meg is gyűlölik. Így aztán különös dramaturgiával találkozunk ebben az írásban. Mindkét oldalon szánnivaló emberek állnak, és mégis szemben egymással. Mi ennek a magyarázata? Az, amivel az amerikai író alapélményét is megvilágíthatjuk. Van egy végleges, végletes helyzetünk, és van egy eszmei, időtlen, úgy is mondhatnám, humanista helyzetünk. Updike ennek a kettőnek a föloldhatatlan drámáját ábrázolja, nagyvonalúan, sokoldalúan. Ezt teszi másik kis regényében, a farmban is, ahol szintén nem a gonosz öregasszony, az anyós fúj tüzet a mennyére, vagy az új asszony gyűlölete csap föl férje anyja ellen. Nem. Megint változhatatlan helyzetek vannak, melyekből mindegyik fél a maga képességei szerint próbál átnyúlni a másik helyzetébe, hogy a feszültség megszűnjön. A kísérlet, melyet nyugodtan mondhatok őszinte erőfeszítésnek is, persze hiába való. Updike úgy éli és élteti meg a különböző helyzetű öregek és fiatalok összeütközését, hogy abban a megértésre nincs semmi mód. Akkor mitől támad az az érzése az olvasónak, hogy az író mégis talál összekötő szálakat a saját lelkiállapotukba fagyott emberek a két generáció között? A válasz Updike írói titka, költői képessége. A megértés ugyanis ő benne van meg. Éppen attól, hogy egyik nemzedéknek sem ad teljesen igazat, egyik nemzedéket sem helyezi följebb a másiknál. Megértése, szeretete olyan, mint a folyóparton mindenkit sütő napé. Egyformán bearanyozza két csoportba osztott szereplői arcát, lelkét. S ha egy ugrással magasabbról nézem Updike közeledését hőseihez, lehetetlen föl nem ismernem, hogy a két nemzedéket ábrázolva a tegnapi és a mai Amerika népéért aggódik, sőt, talán már a holnapiért is. 8 lány a 30-as évek Amerikájában. Mary McCarthy, a csoport. Aki olvasta Mary McCarthy vietnámi jelentés című könyvét, inkább újságírónak gondolja a szerzőt, mint regényírónak. Annál meglepőbb volt, amikor megláttam az írónő regényét a könyvesboltban. Előítélet volt bennem olvasás közben, és megvallom, most utána is úgy érzem, remek ténybeszámolót olvastam, nem szabadon fölépített és főleg elmélyített történetet. Miért is élveztem hát mégis a csoportot? Hiszen az első 20-25 oldal után már tudhattam, mire számíthatok. Érdekel talán a 8 Vassar College-ban végzett lánynak a szociológiája? Egyikük nyilván maga a Mary McCarthy. Nem tudom. Belemerültem ezeknek a polliknak, kéjeknek, dottiknak, mériknek és a többieknek tüzetesen elemzett históriájába. Aztán annélkül, hogy sokat gondolkoztam volna rajta, nem tudtam abba hagyni. Az emberi helyzeteknek úgy látszik van valamilyen maguktól lefegyverző erejük. McCarthy egyik lány esetét a másik után sorolja el, néha össze is szőve történeteiket, mintha csak névsor szerinti naplót vezetne róluk. Fáradhatatlan a részletekben, a téma változataiban. De mi ez a téma? Az, hogy ez a 8 lány miután elvégezte az egyetemet, mit kezd, mihez kezdhet a 30-as évek Amerikájában? A lányok számára ez az első állások, első szerelmek, szexuális élmények, első házasságok és csalódások korszaka. Vagyis pontosan az, amit ezek a jómódú értelmiségi nők a tanulás évei után a valódi életnek érezhetnek, és amelyben több-kevesebb okossággal és lendülettel vesznek részt. Ahogy egyik történetről a másikra lapozok, egyre inkább kísérlettanújának érzem magam. A csoportban kizárólag fiatal intellektuál nők vannak, írói, lapszerkesztői, művészi vagy más értelmiségi pályára készülő, esetleg már is ott működő amerikai lányok. Férjeik, udvarlóik, szerelmeik is hasonló területen dolgozó, intellektuelek, szakszervezeti és pártemberek, színházi rendezők, újságírók. Büszkék arra, hogy szüleikkel szemben ők már az új nemzedékhez tartoznak, akik mindent másként csinálnak, mint elődeik. Másként, de hogyan? Azt hiszem, és talán ezért is olyan érdekfeszítő ez a könyv, noha hiányzik belőle a művészi teremtőképzelet magával ragadó hatalma, hogy ez a másként elsősorban a nagyobb nyugtalanságban és a nagyobb tudatosságban mutatkozik meg. Ezek a lányok mindenben bizonytalanabbak, mint szüleik, mert többet tudnak. És mert ezekben a 30-40-ig terjedő években következett be az Egyesült Államok lassú kilépése a kényelmes elszigetelődésből. Ha elképzelem, hogyan élte át ez a 8 kiválasztott nő a II. Világháborút és az utána következő első 10 évet, eléggé pontos képet kapok annak okáról, miért érzik ők már a pályájuk elején is boldogtalanabbnak, csalódottabbnak magukat, mint az előző amerikai nőnemzedékek. Mary McCarthynak sikerült a válságba került, és egyúttal a megújulás útjait is kereső amerikai társadalom kezdeti pillanatait lefényképeznie. A fehér ember őrülete. Pierre Burton, Aranyláz Alaszkában. Azon tűnődöm, miért olvastam el egy könyvet, amely aranyhajhászásról szól. Engem sose érdekelt igazán a meggazdagodás vágyának nevezett emberi szenvedély. Hogy most mégis éjjel-nappal egyfolytában faltam a betűket, mintha legalábbis így akarnék részesülni Alaszka aranymezőiből. Csak nem ragadt át rám is a kór, melyet a Klondike folyó fölfedezése óta Gold Rushnak, aranyrohamnak nevez a világ, ahogy a hirtelen magas lázat lázrohamnak. A múlt század utolsó évtizedében 30 000 ember indult el a világ minden tájáról annak hallatán, hogy az alaszkai Klondike folyó mentén hihetetlenül gazdag aranylelőhelyeket találtak. Betegség volt a 2-3 évig tartó futás az aranyért, vagy az emberiség nagy pillanatainak egyike. A 30 000 szerencsevadász közül sok ezren meghaltak, még többen gyógyíthatatlan betegséget szereztek, igen sokan egész életükre rokkantakká, nyomorékokká váltak. És ráadásul éppen olyan szegényen tértek vissza a civilizált világba, ahogyan nekivágtak az ismeretlen messzeségnek. Csak néhány százan ástak ki szerény vagyonnak megfelelő aranymennyiséget, és alig fél tucat aranyvadászból lett egész életére milliómos. Később még ezek közül is koldusbotra jutott egy néhány. Az Egyesült Államoknak mindent összevetve többe került a vállalkozás támogatása, mint a kitermelt arany értéke. Én mégis inkább az emberi történet furcsa, valószínűtlen kalandjának tartom a klondájki nagy aranyrohamot. Láthatólag annak tekinti Pierre Burton is, akinek apja aranyásó volt, és műve hitelét csak növeli, hogy Dawsonba, a legendás Klondike vidék fővárosában nőtt föl. Burton regényírói lendületű krónikásként eleveníti újja az aranyláz minden fejezetét az első aranyrögök kiásásától a telepek kimerüléséig és az aranyvárosok elnéptelenedéséig. Emberi arcok, események, tragédiák olyan közelről, de ennyi év után az adatok ismeretében már olyan nagy távlatból rajzolódnak elénk, mintha a valóságban soha meg nem történt eseményről olvasnánk. Mintha Klondike drámája a Burton költői műve volna. Pedig nem az. Azokon az alaszkai glecsermezőkön, hegyhátakon, hágókon, jeges tavakon és zuhatagos folyókon férfiak és nők tízezrei vánszorogtak át mínusz 40-50 fokos hidegben. A hírhet Chilkoot hágón, ahol előttük csupán indiánok jártak, szorosan egymás nyomába lépve, hóviharban, félmázsás teherrel a hátukon, éjjel-nappal megállás nélkül másztak följebb és följebb az éhező, a hótól félig megvakult, fáradtságtól tébolyult emberi alakok. És a Chilkoot hágó után még újabb hegyek következtek, újabb gleccserek, tavak és őserdők. Aztán a legtöbb aranyvadásznak azonnal vissza kellett fordulni a Dawsonból, mert ott nem volt mit enni. Burton félelmetes valóságban egyúttal szépségében idézi a klondike-i tájat is. Néhány szerencsés fehér embernek megadatott, hogy először nézzen szét olyan csúcsokról, amelyek a teremtés idején az istenek honául szolgáltak. Voltak, akik a hegyek közül visszatérve zsákmányért vásároltak nőt, bundát, autót, mindent, aztán visszatértek a hegyekbe, vésték tovább a sziklákat. Klondike története az ember egyik titkos tulajdonságának föltárulása. Hiába rajtunk az ésszerű századok minden máza, egy csodáért, fényűző vágyainkért, akár az életünket is odaadjuk. Egy ősi előítélet vége. Ferdi Movat, ne féljünk a farkastól. Ferdi Movat neve nekem egyet jelent a szörnyűséggel. Évekkel ezelőtt részvéttel olvastam a Szarvasok népe című könyvét. Később Jégmezők népe címmel jelent meg magyarul. A remek tollú, emberséges szívű biológus és néprajztudós ebben a csupasz föld, a Barrenland eszkimóinak az 1950-es években bekövetkezett éhínségét és tömeges pusztulását írja le. Címe ellenére tehát féltem Movat új könyvétől. Persze tudtam, hogy megint valami lényeges, fontos dologról lesz szó. A szerző neve ezt szavatolja. És csak ugyan. Movat a Ne féljünk a farkastól című művében is kitűnő írónak bizonyul. A Barrenlandi farkasok között végzett kutató munkájáról olyan könnyed, szellemes, de főként tanulságos könyvet írt, melyet bármelyik hivatásos, jó nevű prózaíró is megirigyelhetne tőle. Meglepetve tapasztaltam, hogy a proféta ilyen súlyos szavú kanadai tudós, ezúttal csupa irónia és humor. Jókedves sugárzó könyv ez a Farkas természetrajz. Senki ne gondolja, hogy holmi bogarászó, fontoskodó zoológus adatait, táblázatait, szakkifejezésekkel elcsúfított dolgozatát kell végigunatkoznia, ha egyáltalán érdeklik a farkasok. Szó sincs róla. Ez a könyv valódi irodalom. De ennél is fontosabb, hogy egyúttal fölényes leszámolás egy hosszú-hosszú évezredek során kialakult tévedéssel. Movat megfigyelések és példák sokaságával bizonyítja be, hogy a farkasok nem vérengzők, nem támadják meg az egészséges vadakat vagy az embert. Rend és családszeretők, csupa érzelem házastársak. Értelmesek és nagy a humorérzékük. Keményen megdolgoznak fönnmaradásukért, miközben beteg állatok elejtésével gondoskodnak a rénszarvas csordák egészségéről, erejéről. Számtalan hanggal, ugatással, morgással, csaholással, szűköléssel, hörrenéssel, nagy távolságról is továbbítják egymásnak a világ fontos híreit. Tudnak szerelmesek és bolondosan jókedvűek, vagy világfájdalmasak lenni. Vagyis egészen mások, mint a mesekönyvekben, ahol mindig a gonosz szerepét kapják. Ez az új farkaskép Movet könyvének nagy ráadása. Jelen lehetünk egy ősi előítélet lerombolásánál. A Pueblo indiánok két pogány közt. Keszthelyi Katalin, táncoljatok kacsinák! 1978 őszén, mikor Új-Mexikóban a Navajo indiánoknál jártunk, vendéglátóink elvittek minket, feleségemet meg engem, egy hatalmas völgybe. A völgyet színes sziklafalak és ritkás erdők vették körül. Középen egy szinte sima sziklatető állt. Vezetőnk lábanyomán felmásztunk rá a kőbe vájt, de már lekopott lépcsőkön. A törpefák és bokrok között ott terült el előttünk, amit a Navajo iskola központban ígértek. A 12. századi Pueblo romja. 10-20 cm magasan megmaradt falak, cseréptörmelékek, tűzhelyek, raktárak, ismeretlen rendeltetésű gödrök nyoma. Föntről jól látszott a hegy aljában kiásott szabályos téglalap alakú víztároló medence, üresen, befüvesedve. Ott fönt a mintás és színes cserépdarabokat szedegetve éreztem először, hogy Amerikának is van múltja, nem csak jelene. A Pueblo indiánokról azonban még nem tudtam semmit. Voltunk élő, lakott pueblókban, lefényképeztük a Pueblo stílusban épült templomokat, és megtudtuk, hogy az ottani indiánokat megkeresztelték annak idején a spanyolok, mégiscsak a saját rítusaikhoz ragaszkodnak, történelmük, kultúrájuk, életmódjuk azonban ismeretlen volt számomra. Legfőjebb halvány körvonalú hiányos rajz. Mindig a nomádok foglalkoztattak, nem a letelepült, emeletes házat építő, pásztorkodó és földbűvelő indiánok. Keszthelyi Katalin könyve ezt az egyoldalúságomat szüntette meg. Kinyitott előttem egy világot, ami úgy látszik, semmivel se érdektelenebb és kevésbé emberi, mint a Sziuké, Irokézeké, Póniké és a többi erdei vagy síksági törzsé. Nyomozás ez a könyv. Az eredeté, a történelemé a mai Pueblo indián kultúra sorsáé. Archeológia és néprajz fog össze, hogy választ kapjunk az elnéptelenedett és újra benépesült, vagy máig elevenen maradt települések föladta kérdésekre. Végül is egy sor civilizációs korszakon át, kisebb-nagyobb megszakításokkal, folyton tovább lépő kultúrával és néppel kell azonosulnunk. A számtalan hasznos, s azóta az egész világon elterjedt növényfajtát nemesítő Pueblo indiánok, még talán a mexikói azték birodalom szintjéig is eljuthattak volna, ha fejlődésüket meg nem szakítja a 16. századi spanyol hódítás. Békés, higgadt természetüket, mítoszaikat és szertartásaikat ismerve azt is föltételezhetjük, hogy ez nem lett volna olyan hódító és szadisztikus, mint déli szomszédaiké. De minden képzelgés fölösleges. A Pueblo indiánok elkéstek, kifutottak az időből, hiszen a spanyolokat a 19. században fölváltották az amerikaiak. A közben eltelt majdnem 300 évben a pueblók éppen úgy két pogány közt szenvedtek és pusztultak, mint mi magyarok, akik spanyol és nomád indián hordák voltak a törökjeik és németjeik. Azért azt hiszem, a spanyol konkvisztádorok és katolikus papok ferences szerzetesek voltak a legrosszabbak. A magasra épült csoportházak védelmet adtak a nyillal támadó apacsok és navahók ellen. Az európai puskák, kardok és ágyuk ellen nem. A pueblóknak meg kell adniuk magukat, ha életben akarnak maradni. Egy szabad, parancsot soha nem ismert népre rázódítják a feudalizmus összes áldásait. Adózniuk kell, és egy számukra ostoba hit szerint élniük. Aki elkésik a templomból, fél lábát levágják, aki nem jár misére, megégetik. Katonák és papok versengve tesznek meg mindent, hogy ez a nép a mai napig is csak a saját szertartásaiban lássa földi léte és a metafizikai valóság közti kapcsolat biztosítékát. Az amerikaiak ugyancsak felsőbbrendűségük tudatában akarták fölemelni őket. Katonák, rendőrök vitték iskolába a Pueblo gyerekeket, ott csak angolul beszélhettek. Az évek múlva hazatérő hopik vagy zunik azonban falujuk, nemzetségeik hű tagjai maradtak. Az sem ártott nekik, hogy anyanyelvükön kívül az államnyelvét is jól beszélték. Keszthelyi Katalin méltán sorolja föl a kemény, sőt néha kegyetlen módszereket, ahogy a fehér tanárok az indián fiúkat és lányokat nevelték. A múlt században azonban a nevelést mindenhatónak képzelték, idomításnak. Nem sokkal jobban bántak akkor a diákokkal az angol, a német vagy a hazai kollégiumokban sem. A pueblo indiánok mégis jogosan gyűlölik azóta is a fehér vallást, kultúrát. A sajátjukat akarták elvenni az erőszakolásával. Keszthelyi Katalin könyve is tanúsítja, hogy sikertelenül. Bár talán ez sem olyan biztos. A lelkes és alapos pueblo barát írónő végül a hopi indiánok történelmébe, kultúrájának részleteibe és jelenébe kalauzol el. A hopik szívosan őrzik föld alá épített kiváik, szertartás helyeik, kígyótáncaik és isteneik hagyományát. Sajnos babonáikat is. De megmaradt köztük a kacsinák, egy-egy isten képviselő rituális táncosok, akik a legfontosabbat, az esőt igézik le a földre a hopiknak, és az egyenlőség, a fölé alá nem rendeltség intézménye, illetve természetes rendje is. A híres hopi önéletrajzíró Don Talaisa emlékezéseit olvasva meggyőződhettem arról a belső erőről, amely ezt a minden ízében szakrális társadalmat a modern időkben is össze- és fönntartja. A legrégebbi hopi pueblót azonban már szomorú tényként írja le Keszthelyi Katalin. Oraibinek 100 éve még 1200 lakosa volt, jelenleg körülbelül 130-an élnek benne, főleg idősebb emberek. Hosszú ideje egyetlen fontos szertartást sem tartottak meg. Nagy gondjuk a hopiknak, hogyan szerezzék vissza és tartsák meg törzsi területeiket. De még nagyobb, hogy a fiatalok egyre inkább a modern ipar és technika, vagyis az amerikai életforma felé fordulnak. A pueblók szobáiban ott van már a színes televízió. Az erőszakos, beolvasztó törekvések csődöt mondtak, olvasom. De mi lesz, ha a környezet spontán hatása győz ezek fölött a népi kultúrák fölött? A kérdés már túlmutat a pueblo indiánok körén, az összes amerikai indiánra vonatkozik, sőt, Kelet-Közép-Európa népművészeti hagyományaira is. Jean Rappel, francia etnográfus dekadensnek nevezi a hopik hagyomány tiszteletét és a fehér civilizációtól való elzárkózását. Neki az általam is szeretett navahók az eszményképei, akik fejlődnek, eladják az olajukat, urániumukat, szenüket, megtanulják a modern közgazdaság törvényeit. Azonban azt gondolom, és ebben Keszthelyi Katalin könyve csak megerősített, az amerikai indiánság fokozatos magára találása, egységük fölismerése, évenként megrendezett minden törzset átfogó ünnepeik, táncos, éneklő, az indián gondolkodásmódot fölelevenítő mozgalmak kellően erős ellenszere az amerikai üzleti és gépi civilizációnak. A fehér ember nem tanulta meg, hogy a természetet nem legyőzni kell, hanem testvérül fogadni, összhangban élni vele. A pueblo indiánok természetet és emberi munkát, lelket, hitet szorosan összekapcsoló kultúrája újabb és újabb példája annak, hogy ez a harmónia nem csak lehetséges, hanem szükséges is. Így talán még túl is élhetnénk az önpusztító technika és erőszak korát. A kételj és a hit Amerikája. Az el nem képzelt Amerika. Esszék. Első átolvasásra még tele voltam érzésekkel és gondolatokkal, mi mindent tudok majd elmondani ezekről a tanulmányokról. Újbóli és újbóli belemélyedések után azonban egyre nagyobb zavart éreztem. És ezt nem az elégedetlenség, hanem a témák sokfélesége okozta. Egyre határozottabb lett a véleményem, hogy erről a könyvről képtelenség bármit is írni általánosságban. Az el nem képzelt Amerika szerkesztői úgy látszik valamiféle áttekintésre törekedtek, emiatt aztán úgy döntöttek, hogy könyvüknek ne legyen egyfelé irányuló témája, mondjuk az irodalom, a képzőművészet, vagy általában az esztétika világa. Nem. Ország László és Osztovics Levente inkább szerényen a mindent vagy a majdnem mindent válogatta ki az amerikai esszéirodalomból. Így aztán nekem nagyon megnehezítették a dolgom. Mert alig tudnék említeni emberi, társadalmi, technikai témát, amiről ne olvashatnék ebben a kötetben. És a meglepő az, hogy a műfajok legalább olyan változatosak, mint a témák. Nekem más fogalmaim voltak az esszéről, s noha most is eszem ágában sincs esszé meghatározást adni. Azt hiszem, senki sem fogja Logan Pearsall Smith jelentéktelen apróságait, Heywood Bruint 51. sárkányát, vagy mondjuk William Faulkner stockholmi beszédét esszének tartani. Sorolhatnám még hosszan az egyszerűen csak értekező prózának, színes újságcikknek, szellemes eszmefuttatásnak, útirajznak, s még tudom is én minek minősíthető írások felsorolását, de fölösleges. Azt akarom csak hangsúlyozni, hogy ebben az esszékötetben érzésem szerint viszonylag kevés az igazi esszé. Elsőre tehát nem sokra becsültem ezt a válogatást. Azért az eszemben, hogy lám az amerikaiak eléggé elmaradnak tanulmányírásban tőlünk, európaiaktól. S ha ez igaz, érdemes-e egyáltalán amerikai esszégyűjteményt szerkeszteni, s főként az amerikai esszé mestereiről beszélni. De miközben ez a határozott ellenérzésem megmaradt, most már csupán az írásokra figyelve, egyre nagyobb örömmel és élvezettel böngészgettem a különféle témákról és különféle műfajban, formában írt elmélkedéseket. Hiszen abban megegyeznek, mindegyik valamilyen ügynek, esetnek, kérdésnek a több-kevesebb szenvedélyű, elméleti célú vizsgálata. S amit így a vámon elvesztettem, a réven búsásan visszanyertem, mivel ez a könyv, és ebben nyilván pontosan mutatják meg a szerkesztők a jellegzetesen amerikai pragmatista gondolkodást, egyáltalán nem irodalomközpontú. Kellemes gazdagságban olvashatunk itt politikáról, erkölcsről, testedzésről, az indián jellemről, levelezés lélektanról, a halálról, pedagógiáról, a földrengésről, a magas irodaházakról, hogy csak néhány teljesen elütő témát említsek. Körülbelül olyasféle keveredés ez, mintha mondjuk az élet és irodalom évfolyamainak legjobb cikkeiből állítani össze valaki egy könyvre valót. Mit lehet tenni ezzel a szerteágazó gyűjteménnyel? Hosszú éveken át olvasgatni, ízlelgetni egy-egy jellegzetesen amerikai megközelítési módot? Vagy egyszerre, lehetőleg minél hamarabb megemészteni, hogy valamiféle összképem alakuljon ki az amerikai szellemi életről? De hát erre nincs szükségem, meglehetetlen is, hiszen a mindenkori amerikai folyóiratok, újságok végeláthatatlan sorban tálalják, szállítják a különféle tárgyú eszmefuttatásokat, melyek mind érdekes információt adnak, csak éppen az esszé mélyebbre, átfogóbb elvi tisztázásra törekvő tulajdonságait nélkülözik. Ha már a kezemben volt egy ilyen válogatás, ceruzát vettem a kezembe, amit egyébként nem szeretek, és aláhúztam, megjelöltem a számomra legérdekesebb, meglepőbb vagy a legnagyobb ellenkezést kiváltó részeket, mondatokat. Lehet, hogy nagy képűség, de így valahogy egyetlen esszésűrítményt szerettem volna létrehozni. Önkéntelen vágy volt, természetesen nem sikerülhetett. Az első kudarc éppen azokban az írásokban ért, amelyek valódi esszék, mélyre fúróak, elviek, végig gondoltak. Azt hiszem, ezek között is rendhagyó T.S. Eliot a Költészet társadalmi hivatása című tanulmánya. Nincs hozzáfogható súlyú, ráadásul kitűnően megírt mű ebben a kötetben. Az első olvasás elragadtatása után nekifogtam, hogy említett ceruzámmal megjelöljem a teli találatokat. Lelkesen húzgáltam, kerekítettem be a mondatokat, bekezdéseket, s csak bizonyos idő után vettem észre, hogy voltak éppen az egész szöveget kiemeltem már. Eliot írásának lényegében minden gondolata valódi, mégpedig új gondolat. Az újdonság nem jelenti azt, hogy teljesen ismeretlen elképzeléseket tudatosít a nagy angol-amerikai költő, amikor például arról beszél, hogy a költemény mindig közöl valamilyen új élményt, vagy újszerű megvilágításba helyez egy-egy megszokottat, vagy kifejez valamit, amit mi is átéltünk, de nem voltak rá szavaink, és ezzel kitágítja tudatunkat, vagy finomítja érzékenységünket. Vagy ezzel a kijelentéssel lep meg, mégpedig olyan értelemben, hogy magam is ugyancsak hajlottam erre a véleményre. Fontosnak tartom, hogy minden népnek meglegyen a maga saját költészete, és nem egyszerűen azok miatt, akik élvezik a költészetet, hanem mert ez sokat jelent a társadalomnak, mint egésznek a szempontjából, és azokra is kihat, akik nem élvezik a költészetet. Ez volt az a pont, ahol Elliot nagykövet gurított le a szívemről. Hiszen ilyen formán sikerült föloldani azt az ellentmondást, mely bennem élt, hogy kevés a versolvasó, pedig mindenkinek szánjuk a költészetet. Ezzel Elliot nem akarja a lírát a népszerű költészetre korlátozni. Szerinte, és ezzel erősített meg egy bennem régen hunyorgó érzést, egy homogén népkörében a legkifinomultabb, legbonyolultabb, illetve a legfaragatlanabb, legegyszerűbb emberek érzéseiben is van valami olyan közös vonás, amely nincs meg az azonos réteghez tartozó, de más nyelvet beszélő emberek érzéseiben. És egy egészséges civilizációban a nagy költőnek bármelyik műveltségi szinten élő honfitársa számára van mondani valója. Itt Elliot szinte minden kínzó kérdésünkre választad, amellyel sokféle műveltségi rétegű kultúrán küszködik. Nem folytathatom, milyen hatást tett rám és ceruzámra ez a tanulmány, hiszen mondtam, hogy végig kellett jelölnöm majdnem minden bekezdését, gondolatát. De mivel ennek a kötetnek számomra a legértékesebb darabja, hadd idézzem még az összegző mondatot. Nagyon is más megvilágításban láthatjuk tőle az idejét múlt, a nem korszerű, a filmmel, televízióval szemben hatalmas tekintélyveszteséget szenvedett költészet igazi és valóban működő össztársadalmi hatását, szerepét. A költészet a társadalom, a közösség valamennyi tagjának, az egész népnek a beszédét, az érzékenységét, az életét befolyásolja, függetlenül attól, hogy olvassák és élvezik-e a költészetet vagy sem, sőt, még attól is, hogy ismerik-e a legnagyobb költőik nevét, vagy sem. Én így ebben a kiélezett formájában fogadom el a tételt, melyet aztán Elliot hosszasan bizonyít. Az igazi irodalom ugyanis mindig több, mint a csak irodalom. Ennek azonban csak mint igazi irodalom felel meg. Elliot tanulmánya után már csak töredékes kiemelések következnek, tanulságok, melyeket jó megjegyeznem, mégpedig hosszú távra, általános érvénnyel. Ezek közé tartozik elsősorban Ezra Pound tanulmányának mi az irodalom, mi a nyelv néhány mondata. Önmagáért beszél mind. Az irodalom jelentéssel telített nyelv. A nagy irodalom olyan nyelv, amely a lehető legnagyobb mértékben van jelentéssel telítve. Még további ceruzás mondatok. Az irodalom olyan újság, amely megmarad újságnak. Azok a jó írók, akik a nyelvet életben tartják. Ha egy nemzet irodalma hanyatlik, a nemzet elsorvad és tönkre megy. És ezt nem olyan irodalmi költői kultúrájú nép fia mondja, amilyenek mi vagyunk. De álljon itt még Pandnak az a tétele, amely elvileg a legmesszebbre mutat, s számomra ezért is a legnagyobb töblete írásának. Egyik nyelven sem foglaltatik benne az emberi bölcsesség teje, és egyik nyelv sem képes önmagában az emberi értelem valamennyi formáját és fokozatát kifejezni. A számtalan nyelvet alaposan ismerő, sok nyelven író Pound ezzel a fölismerésével az egész földre kiterjedő, mégsem egybeolvasztott jövőbeli kultúra formájának adta meg az alapelvét. A következtetés talán így vonhatnánk le belőle. Egyik önálló kultúra sem létezhet az összes többi kultúra nélkül, és viszont nincs általános kultúra a külön, önálló, kisebb-nagyobb kultúrák formagazdagsága nélkül. Mint a törzsi költészet fordítója, a törzsi életforma iriglője, kellő elégtétellel jegyzeteltem, Washington Irving vagy William Carlos Williams az indián jellem, illetve a Kentucky felfedezése című írását is. Különösen az utóbbiban örültem annak, hogy Daniel Boone, aki ezt az országrészt felfedezte, a maga fajtájúakkal szemben, a benszülött vademberben látta mindennek az ősképét. Boone-nak az indián volt a legnagyobb mestere. Megkapta, amire vágyott, az erdőt és a benszülött társakat. Poe-val, mint mindig, mióta csak ismerem híres tanulmányát a holló keletkezéséről, most is vitatkoztam. Nem azért, mert annyira megköveteli a technikák tudatos alkalmazását a költőtől, hogy akár a végéről előrefelé írja meg a verset, hogy a hatás tökéletes legyen. Nem. Ezt a tudatosságot, kiszámítottságot, a kifejező eszközök minél racionálisabb használatát én is a modern költő nagy lehetőségének, kötelességének tartom. Csak hogy Poe megfeledkezik a költői megismerésről, a homályos érzésről, amely megindítja a verset, hogy a végén én magam is, aki írom, meglepetve tudjak meg egy emberi titkot. A versnek mégiscsak ez a belső hajtóereje, nem a pusztán kifelé forduló technikai agyafurtság. Archibald MacLish címadó tanulmánya viszont naív lelkességével lep meg. Ahogy mi innen látjuk a mai Amerikát, alig ha válaszolhatunk igennel a kérdésre. Micsoda hát az amerikai, ez az új ember? Olyan embere, akiben megvan a bátorság, vagy talán a bolondság, hogy azt gondolja, egy nemzet fizikai jólétében is megőrizheti, nem kell elvesztenie a lelkét. MacLish is nyilván azért kérdez ilyen kiélezetten, mert fél, hogy Amerikát megemészti a technikája, a gazdagsága, s főként a piac törvénye, s mi innen Európából, már talán nem csak félünk, már talán inkább csak döbbenten nézzük, merre kanyarog el ez az Amerika, melynek megszületésekor éppen ebben a kötetben is ilyen prózai költeményben újjong Walt Whitman: a föld minden nemzete közt minden időben talán az amerikai természete a legköltőibb. Az Egyesült Államok maga a legnagyobb költemény. Nem csupán nemzet ez. Nemzetekből születő nemzet. De Mark Twain tanulmányának már ez a címe: Egyesült lincselő államok. És mi azóta még többet tudunk Amerikáról. És a képhez még azt is hozzá kellett illesztenünk, amiről Robert Penn Warren ír a Dél, a néger és az idő Faulkner műveiben című eszéjében. A hetedik körben Dante-nál azok találhatók, akik vétettek a természet ellen, például a homoszexuálisok és az uzsorások, mindkettő a termékenység ellen vét. Faulknernél behelyettesíthetjük a homoszexuálist azzal, akinek a nemiség semmit sem jelent, az uzsoráit pedig a finansztőkéssel, a bűn pedig, melyet mindketten elkövetnek, a valóság elleni bűn, az absztrakció bűne, a természet megbecsülésének hiánya, erőszaktétel és manipuláció. Meg kellene még említenem, milyen nyílt szemmel elemzi Agnes Replié az amerikai válveregető magatartását, George Santayana az erkölcsi materializmust és idealizmust az amerikai életben, vagy az olyan remek ironikus játékos írásokat, mint Clarence Dayé Majomszabású világunkról, Mencken a halálról és a politikusról, Georgian Nathan a testedzésről, Christopher Morley arról, hogy érdemes-e válaszolni levelekre. De már is reménytelenül elmerültem ebben az összefoghatatlan, gazdag, élvezetes könyvben. Azzal kezdtem, hogy képtelenség bármit is írni róla általánosságban. Most mégis azt kérdem, hát ha éppen ezzel ad hűképet Amerikáról, a sokféleség, az erkölcsi összevisszaság, a kételj és a hit, az önbírálat és tetterő Amerikájáról. A jégmadár. Kodolányi Gyula, Amerika ideje. Nem kétséges, hogy a modern amerikai líra hangját, formai elveit, mondani valójának irányát a fűszálak szerzője Walt Whitman szabta meg. S hiába, hogy nálunk az úttörő szó roppant kellemetlen mellékzöngét kapott, még az orosz pionyír is. A Black Mountain vagy a Beat mozgalom költőinek Whitman hatalmas lírai gesztusa nyitotta meg az utat. Akár a legnagyobbakra, Charles Orsonra, Ginsbergre, vagy az idősebbek közül Bella Stevensre, akár Carl Sandburgra, akit nem nagyon szeretek, vagy Cummingsra, Hurt Crane-re, Williamsre, Poundra gondolok. Whitman óta nincsenek Amerikában élő és író európai költők, amilyen Poe, vagy talán még Emily Dickinson is volt. Whitman nekem is olyan kifejezési, ritmikai példával szolgált, hogy életem során kétszer is megvolt, nevezzük nagy szóval, a Whitman korszakom. Nem csak azért, mert Füst Milán a maga különleges előadói képességével többször is elmennydörögte az egyetemen a maga fordította Ó, úttörők, ti úttörők című Whitman költeményt, és nem csak azért, mert Kassákon is mindig éreztem az amerikai líra nagy alakjának bűvöletét, lépteinek nyomát, hanem mert eleve ott feszült bennem az ilyenfajta verselés igénye. Úgyhogy Olson, Corso vagy Ferlinghetti, Robert Bly, Ginsberg, Berryman és a távolabb eső Robinson Jeffers szinte az első olvasásra magához rántott. Az már nagy rejtvény, hogy ennek az európaitól annyira elütő énekmódnak mi köze van, mi a kapcsolata az írásbeliség előtti népek, tehát a törzsi ember tánccal, dobokkal, fuvolákkal, szertartásokkal együtt előadott úgynevezett költészetéhez. Mert engem nagyrészt ezek az amerikaiak biztattak, hogy a boldog látomások ősköltői gyűjteményének lefordításához hozzáfogjak. És most itt van Kodolányi Gyula könyve, ő ezt a nagy újdonságot, ezt a jellegzetes amerikaiságot az egész században elhelyezi, ráadásul úgy, hogy összképében Európa, sőt Magyarország is ott ragyog a maga színeivel és formáival. Mert ismerem én a nálunk 1974-ben magyarul megjelent Serge Fosro féle monográfiát századunk amerikai költészetéről, ez azonban sose elégített ki. Nehéz volna megmagyaráznom miért. Néha azt gondolom, a francia irodalom történész képtelen volt átkelni az óceánon. De hát ez biztosan igazságtalan leszűkítés. Kodolányi Gyula ellenben tökéletesen otthon van az amerikaiak között, jó néhányukhoz baráti szálak is kötik. És ennyi még kevés volna, erre minden költő képes, akinek nyitott füle és szíve van. Kodolányi tétje nagyobb. Ő nem egyszerűen vadászni akar. Ő haza akarja hozni a szarvast ide a Dunatisza közére. Ő ezeket a költőket behívja a szobánkba. Nem. Egyáltalán nem trófeaként. Nem. Élve. Ahogy éltek, írtak, beszéltek. Ahogy nagy példát nyújtottak a mi magyar agyunknak, amely pedig tele van mindenféle fölé és alárendeltségi érzéssel. Komplexusnak is mondhatnám. Mi vagy irigyeljük a nyugati nagyságokat, vagy legyintünk rájuk. Mi volna, ha kortársként, barátként, az emberlét titkosírásával küszködő, közvetlen személyekként, egymástól is különböző írástudókként ismerkednénk, beszélgetnénk és vitatkoznánk velük, kérdezi Kodolányi Gyula. Hiszen mi egy Kalimachosszal, Arisztofanésszel, Herakleitosszal, Platonnal és Empedoklésszel, Élektrával induló, egyedülálló kultúra közvetlen örökösei vagyunk. Olyan mítoszok, tragédiaírók, filozófusok, költők, városalapítók és természetkutatók szellemének hamleti fölbújtottjai, akiknek legfeljebb a perzsák Isten föltalálói, az Ószövetség prófétái, vagy Krisna és Buddha lehetnek a vetélytársai. Én azon csodálkozom az amerikai államférfiak, teoretikusok, mint Henry Adams, Louise Mumford vagy a regényírók, filozófusok, William és Henry Jamesek, Faulknerek, Hemingwayek, Saul-Bellowk és számos költő esetében, hogy sok ezer éves hagyományok humusza híján is kivirágzanak a közel-keleti, európai, indiai vagy kínai ősiség termékenységéig. Modernnek vagy posztmodernnek lenni Amerikában éppen azért sokkal könnyebb, legalábbis látszólag. Az amerikai ideje viszont pontosan azért hűségesebb tanúskodás emellett a jött-ment földrész mellett, ahol csak az indiánok, az asztékok, irokézek, szíjúk, maják, hopik, navahók lehetnének autentikus megvallói a nagy manitunak, mert Kodolányi látja, tudja, hány szilárd szállal kötődnek ezek az alkotó agyak, nem csak a maguk, hanem a világ összes lehetséges írásbeliségéhez, művészetéhez és vallásához. A Black Mountain vagy a Beat nemzedék költői nyitottabbak lehettek, mint mi. Így történhetett, hogy Kerouac írja meg az Útont, az egész nemzedék elbeszélésé metaforizált filozófiáját, Ginsberg az Üvöltést, a Kaddist, Berryman a 77 álomének, Williams a Patterson-t, Snyder a maga zen tapasztalatait. De hadd idézzem ezzel kapcsolatban Kodolányit. Olson, Duncan, Ginsberg, Creeley, Levertov, Spicer, Snyder és társaik olyan poétikai és filozófiai igényt, olyan prozódiai és képalkotási törekvéseket, olyan elkötelezettséget hoztak nagy áramlatukkal az amerikai költészet lelassult vizeire, ami mindenkit válaszra kényszerített a posztmodernizmuson kívüli körökből is. Késztetéseket adtak, pályákat módosítottak, vagy éppen a modernizmus még tisztább elutasítását kristályosították ki. Letagadhatatlan volt, hogy valami történt, hogy az egész amerikai költészetben tisztultabbak és erőteljesebbek lettek a gondolatok. Ugyanígy tesz rendet a fejemben az Amerika ideje is. Nem csak azzal, hogy a költők művei mögött elhelyezi a kor filozófiai fölismeréseit, ennélkül nehéz volna elképzelni ezeknek a lírikusoknak a teljesítményét, hanem azért is, mert hozzájuk kapcsolja Fukuyama töprengéseit a nagy szétbomlásról és a nagy kinyílásról. És ha már idáig eljutott, akkor természetes számára, hogy a mi 60-as, 70-es éveink szintén nagy föleszmélését is a modernség meglendüléseként értelmezze. Talán éppen ezekben a fejezetekben fogalmaz a leglelkesebben Kodolányi. Nehéz volna megállnom, hogy ne idézzek ezekből a pontos és főleg igen jól általánosítható megállapításokból. Persze beszivárgott hozzánk az is, ami valóban a lélek belső szabadságvágyát szolgálta. Vagyis létünk legelső parancsát, amelynek külön-külön kell megfelelnünk, éljünk bárhol is, bármilyen közösségben, bármilyen rendszerben és történelmi konstellációban. A lélek szabadságát szolgáló gondolatok is leginkább nyugatról jöttek akkor hozzánk, elszakított európaiakhoz. Legnagyobb hatásuk köztük bizonyára Gaetan Picon papírkötési filozófiai antológiája volt, a korunk szellemi körképe. Merész és izgalmas volt a könyv. Ismertebb nevek Bergson, Huizinga, Jung, Croce, Ortega mellett alig ismertek és ismeretlenek a jelen csillagai. A létfilozófusok Heidegger, Jaspers, Sartre, Merleau-Ponty, Marcel. A természettudomány gondolkodói Eddington, Schrödinger, Norbert Wiener. A történelem filozófusok Berdyajev, Toynbee, Raymond Aron, a hit gondolkodói, Maritin, Teilhard de Chardin, Simone Weil, Karl Barth, Romano Guardini, Whitehead. Új gondolatok a művészetről a háború utáni szellemiség olyan formálóitól, mint Eliot, Kandinsky, Röverdi, Max Ernst, Daffé, Máró. Én akkoriban olvastam, magyarul még nem jelent meg, Charles Orson esszéjét és jó néhány versét, a projektív versről. Már nem emlékszem biztosan, de azt hiszem, ő használja először a nyitott vagy mezővers meghatározást is. Megint valami már bennem rejtetten élő ösztönt nevezett meg. A furcsa az, hogy csak egy évtized múlva írtam meg az első soronként, szavanként, mondatonként a térben elhelyezett, megkomponált verset valamilyen egészen új igézet hatására és energiájával. Mert tény, hogy a következő köteteket nem tudtam volna megírni ezek nélkül az új érzékelések, tagolások, ritmusszünetek, azaz rendkívüli forma nélkül. Éppen ezért Kodolányi könyvében, persze elfogultan, annak a megértését tartom a legjelentősebbnek, hogy Olson korszakalkotó fontosságát akár Ginsberggel, Williamssel, Creary-vel, Ferlinghettivel szemben is kiemeli. Elismeri, hogy Olson nehéz költő, s a legtöbben még a költők is restek vagyunk megkeresni a nehéz dolgok kulcsát. Olson kulcsa annyi, hogy hozzá kell szoktatnunk fülünket, belső hallásunkat az ő tömör nyelvéhez. Eleget kell olvasnunk nem csak verseit, hanem tanulmányait is, hogy a gondolati rendszer kibontakozzon előttünk. Az Olson vers, mondhatnánk, totális vers akar lenni, de pontosan ellentéte a késő romantika gesamtkunstjainak. Olson viszont a rituális drámák forrásáig, a sámán táncáig akarja visszavezetni a verset. Oda, ahol a beszéd még nem vált külön a gesztustól, a tánctól, ahol a hangban lelki és fiziológiai egyesült, ahol a kultúra még életforma. A költészetet, amely a görög-római keresztény kultúrában a logosz uralma alá került, vissza akarja vezetni a kiáltáshoz. Olson főműve nyilván a Maximus versek. Ezt a Pound kantójához hasonlítható hatalmas, véget nem érőnek tűnő ciklust Kodolányi alapjában önéletrajzinak látja, s Olson gondolatai legjobb összegzőjének. Igaza van, én azonban nem ismerek csupán részleteket belőle. Nekem a legemlékezetesebb, s fogalommá, emblémává lett Olson vers a jégmadár. Ez is elég sok jelképességet hordoz soraiban, tételeiben ahhoz, hogy Kodolányi igazát megtestesítse, főleg, s nagy örömömre azért is, mert Nagy László fordította. Az igazi költő az, aki gyerek tud maradni? Cummings 99 verse. Adi azt írja Juhász Gyulának. Ott fent a nagy intellektus bércén, vágja magát a földre bátran, rúgjon, ordítson, reszkessen, kísérteteket lásson, gügyögjön, bocsássa, ejtse vissza magát a mi gyerekkorunkba, A vívódó, nagy intellektussal porban fetrengő gyermek lelki állapotba hulló talentum, ez az igazi lírikus. Úgy látszik, az amerikai Cummings pontosan ilyen költő. Úgy kell kitalálni az össze-visszarakott, szaggatott mondat és értelem nélküli szövegeiből, mit akar kifejezni. Például az ilyen vers. Vagy egy másik, talán még jobb. Szeretem a testem, ha a tiéd vele van. Új élmény merőben. Erősebb minden izom és ideg. Szeretem tested, amit tesz velem, s ahogy teszi. És szeretem a tested gerincét, csontjai s a reszketően tömör simaságot, amit a szám újra és újra csókolgat. Szeretlek csókolni, itt-ott simogatni, elektromos szőrzetet képtelen göndörségét, azt az ízét, ahol szétválik a hús. Szemed mézcukor, s szeretem az izgalmat is talán, ha újra ott leszel, alattam. Valójában bármelyik versből idézhetnék. Minden sorból, strófából ez a gyermeki intellektus süt ki. Mégsem arról van szó, hogy Cummings eljátsza ezt a szerepet, hiszen akkor infantilizmusnak bélyegezhetnénk egész törekvését. A világérzés határoz meg mindent. Életet, játékot, halált, szerelmet, szexualitást. És a csoda. Nincs még egy költő a világirodalomban, még a mi Vörös Sándorunk sem, aki annyira a képzeletbeli birodalmak és események, alakok felfedezője volna, mint ő. E gyermekek, kik a kőben a kő némaságát éneklik, e kicsin gyermekek, kikre örökké viruló kővirágok fonódnak, e néma kicsin gyermekek, szirmok, énekük örök virágkőből való. Talán csak a rézmetsző és költő William Blake volt képes ilyen gyermeki lírára első kötetében, az Ártatlanság dalaiban. Blake azután hosszú eposzokkal is megajándékozza az angol misztikus irodalmat. Cummings marad a maga áttetsző szövegeinél, hol fokozza, hol gyöngíti ezt az áttetszőséget. Minden esetre mindig valami csodával lep meg. Számomra mégis az az igazi csoda, hogy ezt maga is tudja. Szó sincs ösztönös, sőt, ösztönköltészetről. Cummings mindent kiszámít. Ő is az adott világ varázsainak mérnöke, mint József Attila. Ha egyszer elvarázsolt, nem térünk magunkhoz, még ha évekig nem olvassuk egyetlen sorát sem. Mozart egyik darabjának címe jut eszembe, Petit Rien, de ilyen kis semmiségekből akarja fölépíteni a nagyművet minden költő. Cummingsnak se kerül többe, mint másnak, hogy ez sikerüljön. Az igazi költő az, aki felnőttként is gyerek tud maradni? Cummings versei olyanok, mint azok a lángelméjű gyerekek kezétől született rajzok, melyeket időnként házak, villamosok oldalán vagy összegyűrt füzetlapokon csodálhatunk meg. A tavasz nagy zöld felhő, amit éppen fölfal egy színfekete fogú kutya, vagy nagy katicabogár az égbolt, mely a világ mindenséget jelző cérnavékony ágon mászik tökéletes boldogságban. Cummingsban tehát eredendő metafizikus érzékenység él, bármennyire leplezi is ezt a kiagyalt betűrejtvényeivel. Ki írt szebb verseket a nyárról, a szerelemről, melynek mámorát egy autózás szakszerű és humoros ábrázolásába rejti, mint ő. Bomba. Gregory Corso, az utolsó gengszter. Bizony, Corso sem volt az, ahogy József Attila vallja önmagáról, akit a családfők kegyelnek. Az olasz bevándorlók fia többet töltött nevelőintézetben, árvaházban és börtönben, mint mondjuk szabadon. 20 éves volt már, amikor végre olvasott, Shelleyvel és Chattertonnal foglalkozott, és véletlenül megismerkedett Ellen Ginsberggel, a költővezérrel. Kerouac is a szárnya alá veszi, miután első könyvei napvilágot látnak. Ginsberg nekünk, magyaroknak is személyes élmény. Amikor Pesten jár, fordítójával, Őrsivel és másokkal én is együtt ebédelek vele a vár egyik éttermében. Csóri Olaszországban találkozik Corsóval a 70-es években. A levél Gregory Corso amerikai költőnek című verse tanúsítja, milyen jól ismertük és szerettük ezeket a lázadó lírikusokat. Irigyeltük is őket, mi is ilyenek szerettünk volna lenni. Bejárnám a világot veled, Corso, idősiklatója, 20. század vagánya. Csíkos trikód emlékeztet a rabruhára, költészet megszökött fegyence, házasságtörés apostola. Gyerünk, rángasd föl tornacipődet, irány a hold, a Szahara, s jókedvünk fővárosa, Spoleto. Korzó mellett azonban egész sor a Beat nemzedékhez tartozó költőt ismerünk, aki mint Ferlinghetti, Snyder vagy Olson szervesebb költő, mint ő. Verselésében van valami komponálatlanság, amely főleg európai szemmel nézve költői hiba. Viszont a szó legjobb értelmében való lázadás, anarchizmus benne a legerősebb. Nyilván Csórira vagy kötete fordítójára, Őrsire és rám is ez hatott leginkább. A különös az, hogy nem kisebb, személyére szűkülő költeményeiben a legkiemelkedőbb, hanem hosszú politikai darabjaiban. A Kerouac halála alkalmából írt elégikus amerikai érzések, ez a hullámzó intenzitású prózavers, versprózának is mondhatom, például az Egyesült Államokban bekövetkezett olyan arányú szabadsághiányról szóló vádirat, melyet csak az értékelhet igazán, aki Amerika mai világbitorló műveleteit látja. És kezdetben, amikor csak a szabadságról lehetett hallani, a szegény szállami boszorkányoknak nem sok jutott belőle, és a szabadságnak az a nagy magasztalója, Franklin $100 fizetett minden skalpért, amelyet a természetes szabadság vagy gyermekeiről lenyúztak. Ifjabb Pitt a testvéri szeretett városának Java földjét oly ocsmánycsalással oroszta el, amely gyötrő bizonytalansággal bénította meg vörös fivére bízó szívét. És mennyire tudatlan volt a szabadság dolgában a bölcs Jefferson, a szabadság fekete veszteseinek tulajdonosa. Mert amikor a függetlenség meghirdetői csak az egész részének hirdették meg ezt, a polgárháborút hirdették meg. Korzót mégsem ezek az erősen politizáló versei tették világhírűvé, hanem hatalmas poémája, a bomba. Ehhez hasonló költemény nincs több a világirodalomban. Juhász Ferenc, aki szintén lefordította, ezt írja, vallja róla. Gregory Korzó bombája csontváza az enyémnek. A fájdalom fosszíliája. A szó szerint nem is azonos, lényegileg és tartalmilag, és jelentésre egy a Korzó verser az én magyar versem. Hatalmas tiltakozás ez a vers, az élet nevében, a halál ellen. A bomba azonban, ezt Őrsi fordítása nyomán is érzem, kész költemény. Nem szükséges itt egyetlen részletet sem idéznem, hiszen szinte biológiai, szerves egység. Így kell elolvasni. Ellenben van egy fura, tipikusan korzói és amerikai költemény, a házasság, melyet a fordító nem vett bele válogatásába. A Modern Könyvtár Üvöltés című kötetéből ismerjük Orbán Otto fordításában. Korzó azt mondja el, miért nem akar megházasodni. A nagy konvenció, a közhely, az egyedi szerelem amerikai banalizálása ellen tiltakozik benne a jó ösztön. Aztán lehetetlen rizsszemek és edénycsörgés, meg cipőnyikorgás, Niagara, csődület, férjek, feleségek, virágok. Mind kényelmes hotelekbe tódulunk, mind ugyanazt csináljuk éjszaka, a közömbös portás tudja, mi következik. A halban lötyögők tudják, amit tudnak. A fütyörésző liftkezelő tudja. Mindenki tudja. Esküszöm, már ott tartok, hogy semmit sem csinálok. Fennmaradok egész éjjel. Belebámulok a szállodaportás pofájába. Visítozom. Francba a nász éjszakával! Francba a nász éjszakával! Álmokfutást rendezek ezekben a majdnem felülmúlhatatlan szobákban. Nyasgem! Unom a banánt! És van még egy korzó vers. A két bábú készítő párbeszéde, ezt én fordítottam. Nem csak azért, mert európai mértékkel becsülve is pontos alkotás, de proféciának is félelmetes. Ne csináljunk szemeket. Hülyeség. Konzervdobozt helyükbe. Mondd, hogy száj se kell. Száj se. Miért ne? Hülye, hülye. Tegyünk helyébe egy darab víztömlőt. Na és az orr? Jobb lesz oda szék. Széket orrnak, te őrült. Sőt, két széket a fülek helyére. Hülye, hülye, hülye! És lábnak, karnak bőröndöket? Miért ne? Bőröndöket? Igen. És törzsnek lépcsőházat? Miért ne? Hülye, hülye, hülye! Te jó Isten! És hajnak mosogató kagylót? Hű, és ruhának hússzállító kocsit. Jó, ez az! És kalapnak házfalat. Jó, jó, ó, Alberto, de szeretlek! Ujjakörmének lóversenypályát. Igen, és lábakörmének miért nem matracot? És szemöldöknek légiaknát. Ó, Alberto, és a harisnyája milyen legyen? Mi lenne? Mindig vannak itt elhagyatott anyák. Azt az emberi alakot, akit Korzó két bábú készítője összerak, nem lehet többi embernek elképzelni. A vers szörnyű humora éppen abból ered, hogy a költőnek esze ágába sincs emberi formákra emlékeztető tárgyakkal, dolgokkal behelyettesíteni megszokott testrészeinket. Ettől lesz félelmes, kikerülhetetlen kordokumentummá. Korzó eszeveszett módon átlép minden határt, és úgy rakja össze a 20. század civilizált emberét, hogy közben szétdobálja a civilizáció dolgaivá. Ezek már nem jelképek többé. A bőrönd itt bőrönd, és a hússzállítókocsi semmi mást nem jelent, mint hússzállítókocsit. Korzó verse mégis lázadás, rettenetes fintora gépeibe, gépesített háborúiba, a pénzbálványozásba beleveszett világ ellen. Kétségbe esett Fintor, hiszen tudja, hogy a mítoszok Oziriszének, Lemminkäinenének sivatagban vagy vízfenéken szétszór darabjait a mi századunkban nem lehet a régi emberré összeforrasztani. Ilyenek vagyunk, vagy ilyenek leszünk. Átváltoztattak minket konzervdobozzá, székké, víztömlővé, lóversenypályává. Átváltoztattak, vagy magunkat változtattuk át. A jelenet, melyel az amerikai költő megajándékoz bennünket, ugyancsak ritka látványban részesít. Ott lehetünk az emberteremtés pillanatában. De ki teremti az embert? Mi hozzuk létre a civilizációt, vagy a civilizáció hoz létre minket?